Üdvözletem, jó estét, jó napot, jó reggelt kívánok, ismét flaszterezünk, méghozzá György Zsomborral, a Magyar Hang főszerkesztőjével.
Sziasztok!
Aki hangosabban fog beszélni, és Tonkos Ádámmal, aki tudja, hogy hangosabban fog beszélni, aki a Magyar Hang kiváló riportere.
Sziasztok, jó estét, jó napot kívánok én is mindenkinek.
Tehát hangosabban fog beszélni. A kütyű a régi, próbáltunk egy kicsit finom hangolni a legutóbbihoz képest, úgyhogy bízunk benne, hogy az most megint jobb lesz, mint múltkori. Hát a témánk az viszont nem lett jobb, de legalább az is a régi. Nyilvánvalóan a vírusról és a járványról, illetve rólunk magyarokról fogunk beszélgetni, hogy is viselkedünk mi itt vírus idején. Van nekem most egy nagy-nagy lelki és szívfájdalmam ezzel az egésszel kapcsolatban. Méghozzá az, hogy valami egészen embertelenné kezdenek válni az én honfitársaim, sokszor azt érzem, és most ez már nem csak ez a szokásos, hát nevezzük ezt a kommentháborúnak, és ugye most az egész ország beszorult ebbe a kommentháború állapotba, mert hát nem nincsenek személyes találkozások, nem működik a világ úgy, ahogy régen, és hát úgy veszem észre, hogy nem tesz nekünk ez túl jót. A legfrissebb ebben a szomorú históriában az a kórházi ágyaknak a szabaddá tétele. És most ne arról beszéltek, amiről akartok. Én most legszívesebben nem arról beszélnék, hogy történt, mit mondott a Kásler, hogy indokolták, mit mond az orvosi kamera, hanem hogy milyen ennek az egésznek a fogadtatása. És én azt vettem észre, hogy hát ha valaha is volt komoly ellentét itt a különféle táborok között, azt most meg lehet szorozni nagyjából 10 000-rel. Az az árak, ami volt, az 600-szor mélyebb, mint valaha. Olyan szinten vagyunk, hogy azokat a történeteket, amelyek arról szólnak, hogy egy-egy súlyosabb állapotban lévő betegnek is távoznia kellett a kórházból, és az, hogy milyen súlyos, az mi valóban nem fogjuk tudni úgymond eldönteni, de azért abban gondoljuk bele, hogy a 11 ezer körüli aktív ágyat kellett most felszabadítani, tehát 11 ezer beteg történetéről beszélünk, biztos, hogy volt köztük olyan, aki békeidőben nem raktak volna az utcára, nem küldtek volna haza. Tehát ha már csak róluk beszélünk, már az is egy tragédia. Na most itt jön az a sajátossága a mi kis nemzetünknek, hogy ebből most az van, hogy az egyik oldalon ugye megjelennek ezek a szomorú históriák, párat mi is megírtunk, meg tapasztaltunk, ugye én személy szerint is, a családomban is. A másik oldalon ezek nem léteznek. Kamu, fake news, hazudtok, akadályozzátok a védekezést, és a többi. Sőt, hogyha valaki leírja a történetét, nem azzal, hogy most ők bántak, hanem egyszerűen segítséget szeretne kérni. Az emberek nem tudnak kihez fordulni ebben a helyzetben, egyszer csak ugye haza küldik olyan hozzátartozójukat, aki hát szakápolásra szól, és ezt otthon kell lipszorosz megoldaniuk. Tehát ezeket az embereket, amikor a közösséghez fordulnak segítségért, de nemzetárulóként, pocskondiázva küldik a ide-oda, amoda, már lassan terjedt Dunából lövetős sztorikat is látni fogunk, hát nem én, hanem látni fogunk szerintem, hogyha ez így tovább fokozódik. Mi a búbának történik velünk magyarokkal? Az itt a kérdés.
Hát egyfőről gratulálok, hogy súgógép nélkül elmondtad ezt a hosszú felkompot.
Ezt nagyon nehéz dicsérni.
Erre kevesen képesek. Visszatérve oda, amivel kezdtett, hogy mennyire mélyre süllyedtünk, szerintem nem most süllyedtünk mélyre, de is nagyon mélyen voltunk, csak most túl tétjés van igazán a dolognak. Mert eddig arról szólt a törzsztanát, hogy kikit utál, vagy szeret. Most meg konkrét emberi törzsztanatokról van szó. És ez szerintem egy óriási különbség. Azok az emberek, akik most szolidaritás, vagy humanizmus, vagy bármilyen pozitív üzenet töltött helyett elkezdik gyalázni azokat, akik tényleg nagyon nagy bajban vannak, akár betegként, akár hozzátartozóként, és esetleg ennek mernek hangot adni egy olyan közösségi felületen, ahol ez téma, hogy ezeket az embereket olyan barbár támadások érik, azok részéről, akik korábban is barbárok voltak és embertelenek voltak, csak kisebb súlyú, kisebb tétel rendelkező ügyekben, hogy ilyen közember tényleg elkeseredik, és én személy szerint úgy vagyok vele, hogy ez a része a történetnek sokkal jobban bánt és zavar és felháborít, és nem tudom, nem akarom most sorolni ezeket a szavakat, annál, mint amilyen maga a gépezet. Nyilván a kettő között van összefüggés, tehát a gépezet, a propaganda gépezet, a hatalmi gépezet tette ezeket az embereket ilyenné, vagy legalábbis nagyította fel bennük az egyébként is bennük bújkáló gonoszt. De az, hogy ez sikerült, és hogy ezek az emberek valóban vevők voltak erre a mocskos aljas propagandára, és nem egy-két emberről van szó, hanem itt százezrekről van szó, vagy lehet, hogy milliós tömegről van szó. Az, hogy a társadalom ilyenné vált, a társadalom egy része ilyenné vált, ez egy borzasztó szomorú történet, és ez egy legnagyobb dráma szerintem az országban, mert ezen nem fogunk tudni változtatni. Tehát itt politikai erők jöhetnek, mehetnek, ügyek, járványok jöhetnek, mehetnek, de az, hogy a társadalom igen nagy részében benne van ez a fajta gonoszság, ez egy borzasztó nagy dráma, mert a másik részében meg az elképesztő apátia van benne, részben ez is ebből következik, mert nem akarja nyakára a fejére húzni ezt a mocskot, ezt az áradatot, ami jön. De ez tényleg milliókról szól, és igazából nagyon nehéz mit kezdeni vele.
Nekem az jutott eszembe, hogy egyébként szerintem minden mindennel összefügg.
Hallak én téged?
Hallasz. Tehát az, hogy említetted, hogy ne beszéljünk arról, hogy mit mondott a Kásler, meg hogy hogyan kommunikálják ezeket a történeteket. Szerintem ez fontos, és igenis szerintem ezek mérföldkövek az ellenvertelenedésben, mert egész egyszerűen, amikor Káslernek az a legnagyobb problémája az orvosi kamarával, hogy mi az, hogy ők nyílt levelet írnak erről, hogy ők szeretnék tudni, hogy tényleg mi szükség van ennyi ezer ágy felszabadítására, és akkor rögtön, amivel indul a Kásler Miklós levele, az, hogy jaj, hát mi orvosok ezeket általában egymás között szoktuk megbeszélni, és nem a nyilvánosság előtt. Az remekül megmutatja azt, hogy igenis ennek a kormányzatnak, ennek a pártnak, a Fidesznek és a KDNP-nek a nyilvánosság az egy borzasztó kellemetlen valami. Tehát ők nem igazán attól félnek, hogy jaj, bedurran itt a járvány, vagy nem tudom hány ember fog majd meghalni, vagy hány ember fog megfertőződni, hanem hogy jaj, nehogy kiderüljön az, hogy egyébként a János kórházban mindjárt leesik a vakolat, vagy leesik akár az egész fal, vagy az emelet. És amikor nézi az ember az operatív törzsnek is a tájékoztatóját, akkor is elmegy a kedve az egész, hogy nem kap információt. És ilyenkor egy csomó mindenki, pláne ugye karantén, home office, mi egyébben feszültség otthon felgyülemlik, akkor az nagyon csúnyán így jön ki, így tör elő. És én ha említsek még egy banális történetet, kicsit kapcsolódik ehhez, de szerintem pont a banalitásra mutatja meg azt, hogy tényleg mennyire messzire dobtuk ezt a bizonyos kisbaltát. Beszéltük itt adás előtt az éjszakon lenyugvó nap esetét, ugye nagyon rövid ideig élt ez a történet. A kormány Facebook oldalára betettek egy gicses fotót, ahol egy stock fotó volt, tehát egy ilyen fotóban volt letöltve, ahol egy élelmes fotós éjszakra photoshopolta a napot, hogy ott nyugszik le. Ilyen értelemszerűen nincsen és nem is lesz soha. És nem is az a lényeges, hogy ez pár perc alatt eltűnt a Facebook oldalról, hanem hogy addig azért beindult a komment folyam, és voltak olyanok, akik ilyen barnibes elmúlt 8 évezésbe hergelték magukat, mert megvédve, hogy miért nem olyan nagy baj az, hogy éjszakon megy le a nap. És tehát amikor egy ekkora banális történetet ilyen elemi erővel, és nyilvánvalóan ez nem valami Lengvai utcából kiadott pártutasítás volt, tehát ezek az emberek maguktól érezték az egy ennyire bagatell, tényleg piszticsári ügyben, hogy meg kell védenünk a kormányt, hogy nem baj az, hogy éjszakon megy le a nap, akkor mi fog történni akkor, amikor, mint ahogy Zsombor említette, tétje van a dolgnak? Akkor mi fog belőlük előlenni?
Láttad a Csernobil sorozatot?
Uh-huh. Igen.
Abban van egy jelenet, amikor a kutató nő bent van Moszkvában a kórházban, ugye haldogolnak a tűzoltók, meg akik részt vettek a mentesítésben, és igazából nem is foglalkoznak, de néhány nővér mondja, hogy menjen ki, de aztán nem történik semmi. De ott van a KGB, és egész addig a KGB-t nem az érdekli, hogy miért történt a katasztrófa, mi van a betegekkel, miért nincs rendes ellátás, stb. Hanem amikor a tudós nő elkezdi azt kiabálni, hogy ezt az egész világ meg fogja tudni, gondoskodom róla, hogy ezt a világ meg tudja, valami ilyesmit mond, és azonnal megfogják és megy a pincébe. Itt nem fog ez történni, tehát nem azt akarom ezzel felvázolni, hogy a KGB is elvisz bárkit a pincébe. Nem gondolom, mert ez számukra is kontraproduktív lenne, nincsenek rá szorulva, rákényszerülve, hogy erőszakot alkalmazzanak. De a mentalitás ott van.
Igen.
Nem a valódi problémával foglalkozunk, nem az, hogy mi történik, vagy ha már megtörtént, akkor mi nem tudjuk jól kezelni, hanem csak a nyilvánosság, hogy azt meg ne tudják, hogy ne beszéljük, most sem engednek be, erről pont egy hetet diskutáltunk, hogy most sem engednek be a színfalak mögé igazából. Tehát nagyon sok mindenre nem tudunk, mert nem jön ki az információ, hiszen nem engednek oda, aki meg bent vannak, azokat meg nem engedik nyilatkozni. Tehát kicsiben, úgymond, vagy finomabb eszközökkel, de mentalitás szintjén ugyanaz működik, mint annak idején a Szovjetunióban, vagy annak idején.
Hát figyelj, pont a Csernobil sorozatban van az a jelenet, amikor a városi végrehajtó bizottságtól, amelyik tanács, tök mindegy, valamelyik eltársias marhasság, összeülnek ott a bunkerban, és az öreg feláll, ugye, és akkor ő beszél arról, hogy meg kell védeni az embereket az információtól, mert az emberek olyan buták, hogy nem tudnának jó döntést hozni, azt mi hozzuk eltársak a jó döntéseket. Az ő érdekük az, hogy jó döntést szülessen, tehát meg kell védeni őket az információtól.
És utána
az hát ez a legpersze, valami ilyesmi történik itt is. De hogy ez a politika, vagy a politikai kommunikáció része, meg az elcseszett magyar nyilvánosságnak is a működésében, most tényleg bele van kódolva. Ha nem tudom, hogy én tudnék-e olyat írni a Fideszről, vagy Orbán Viktorról, de bármit, tehát hogy akár azt is, hogy a Holdra járnak lopni, tök mindegy. Mondjuk ez még hihető is. Szóval, hogy valami azt találnék ki, ami teljesen hihetetlen. Simán, a mi olvasóközönségünk azért nem röccenne meg rajta, hanem azt mondaná, hogy ez valószínűleg így van. És most nem a magyarok, hanem olyan globálisan, Facebook követők meg mindent, tehát az, aki mondjuk ellenzékinek tekinthető. És ugyanez van fordítva is, tehát amit a kormány mond, az szent és sérthetetlen. Tehát egészen elképesztővel. De még ezt én valahova, így el is tudom helyet, nem örülök neki, de ezt úgy érte meg minden. Csak itt, amikor élő emberek arccal, névvel, segítséget kérve mondják el a történeteiket, és nekik esnek politikai alapon. Tehát ezzel már nem tudok mit kezdeni. És ugye az én Facebook oldalamon is volt egy ilyen kis vita, ahol egy kormánypárti újságíró megjelent, és odaig fajult a dolog, hogy egy édesanyának azt mondta, hogy ő szörnyeteg, mert fogászatra akarta vinni a gyermekét, és leírta, hogy az annyira leállt az egészségügynek jelentős része, hogy ugyan elég súlyos a helyzet, de hát nyilván nem életmentő műtétről lenne, vagy beavatkozásról lenne szó, de két hete nem talál fogászt, aki megoldaná a gyermeknek, és két hete szenved a gyerek. És az a kormánypárti újságíró leírta azt, hogy ez a nő egy szörnyeteg, mert fontosabb neki, hogy a hülye kölkének a kis bibiét kezeltesse, mint hogy magyar embereket megmentsenek. Tehát magyar embereket akar megölni, ide jutott, olyan szörnyeteg. Tehát mi van?
Az a minimális szégyenérzet sincsen. Tehát az még akár pár évvel ezelőtt is valaki leírt egy ilyen ordos meg valóságot, tehát valaki tényleg dehumanizált, akkor jöttek mások és azt mondták, hogy tényleg szégyen magad, tehát micsoda egy sütyedály, gonosz figura, hogy gondold már ezt át, és akkor lehet, hogy átul magad, most nem. Tehát nincs meg ez a szégyenérzet, és azért nincs meg a szégyenérzet többek között, mert erőt éreznek maguk mögött. És azt gondolják, nyilván ez műveltségi, meg kulturális, meg civilizációs kérdés, de azt gondolják, hogy mivel mögöttük van az erő, a pénz, a hatalom, ezért nekik van igazuk. És minden esetben nekik van igazuk, és aki más mond, azt akkor lehet gyalulni bármilyen szinten. Hát ilyen, ez a legprimitívebb kommentelő szintjén, és a legmagasabb szinten a politikai elitnek a szintjén is van meg. Ha nem értesz velünk egyet, akkor nem vitázunk, hanem te vagy valami, és azonnal be vagy címkézve, leginkább ugye balliberális, és lehet sorolni. Tehát valaminek be vagy címkézve, be vagy skatujázva, és az emberi létezésedhez való jogot veszik el szinte. Tehát ez ugye a sajtó működésén is látszik, vagy a civil szervezetek működésén is látszik. Ha nem velük értesz egyet, nem őket támogatod, akkor nem azt mondják, hogy nincs igazad, vagy akkor vitázunk, hanem akkor a létedet kérdőjelezik meg, a létező jogosultságodat kérdőjelezik meg, és mindent meg is tesznek azért, pillanatnyilag adminisztratív eszközökkel, gazdasági eszközökkel, hogy el is lehetetlenül. Hát ez történik most is.
Nagyon kifinomult eszközökkel, már a nagyon azt nagyon sok idézőjelbe kell érteni. Ez történt Szabó Tímeával a parlamentben, akit egész egyszerűen széttapsoltak azért, mert nem tetszett a mondani valója. Ugye Szabó Tímea belesétált abba a kormánypárti csapdába, hogy elkezdte feszegetni, miért kell Erdélybe maszkokat, meg Észak-Macedóniába maszkokat küldeni. Tökéletes kommunikációs csapda volt egyébként, mert pontosan annyira kevés maszkot küldtek ki, hogy egyrészt ennek a hiánya idehaza azért tényleg ne érezzük meg, másrészt viszont pontosan elég ahhoz, hogyha ezt valaki fölemlegeti, akkor azonnal lehet magyar ellenesezni, magyar gyűlölőzni, magyar falózni. És belesétált Szabó Tímea ebbe a csapdába. Ezen nincs
nagyon finoman mondott, de azért...
Ez egy óriási volt.
Igen, az vagy nagyon könnyű lenne dehumanizálni.
Nem, kapásból. Megteszik ezt mások, ezt a
dehumanizálni. Nem teszik ezt
de eleve, tehát azt mondani, hogy mondjuk Kárpátaljára vagy Székelyföldre magyaroknak ne küldjünk maszkot, amikor ugye azért van miből, más kérdés, hogy okkal mondják sokkal, hogy itt se jut a házi orvosnak, igen, ez gond, de nem azért nem jut, mert elküldtünk, nem tudom, pár ezer dolgot Kárpátaljára. Tehát pont annak, attól a közösségtől, abból a közösségből, amelyik egyébként a világra való nyitottságot hirdeti, vagy a másság, a különbözőség, a különböző nációk, tehát nem is különböző nációkról van szó, csak mondjuk a határ túloldán élőkről, tehát ennek az elfogadását hirdeti, és akkor ez egy nagyon olcsó politikai húzás volt, ami borzasztóan kontraproduktív, és nagyon nagy kár érte. De erre nem az a válasz, hogy aki más gondol, mint mi is bíráljuk őt, de nem az a válasz, hogy dehumanizáljuk, hogy tényleg a személyiségét szedjük szét, és hosszú is egy idézetet. Kár egyébként ezeket megemelni, és nem is szoktuk. De most mégis hoztam, hogy a Zumer Fülöp, vagy a Szikszai Péter jegyzete.
Biztosan tudja?
Igen.
Jó.
A Magyar Nemzet, a Magyar Nemzet nevét ücsörül abból, hogy az a címe, hogy a Szabó Tíme a nevű organizmus tudományos jellemzés. Nem fogom az egészet felolvasni, bár nem hosszú, de hogy a Szabó témát egy titkos szigeten lévő illegális laboratóriumban hozták létre egy kullancs és lengol illikó DNS-éből. Így kezdődik. Most nem olvasom tovább, mert nincs, de szóval, hogy ez már a Bajás Zsolt is csettintene egyet, hogy azért ez kemény lett lökkém. Tehát ez egy borzasztó rossz irány.
Haragudni fogsz, de én azért haragszom a Zoomer Fülöpre, mert hogy szarul ír.
Hát meg mindent szagot csinál, ha már ezt a szót használjuk, de mindegy, most ez már egy bennfentes
nem, ez egy kintfentes világ olyan szempontból, hogy ha legalább gyalászkodik valaki, akkor legalább csinálna stílusot. Ugye az van, hogy itt most egy vágás volt, és mi nem szoktuk vágni, most nem volt annyira érthető. Az történt, hogy nem számítottuk arra, hogy nem csak éjszakon van nap, ugye felkelte, hanem itt is, mert van az a bizonyos épület, amit a kötött fogás elindulása óta fúrnak, faragnak, kalapálnak, és ez nagyjából el van készülve, és ennek az épületnek vannak ablakai, ezekben az ablakban megcsillan a napfény, és ez a napfény előbb a főszerkesztő úr fejét kezdte meglehetősen vicces módon megvilágítani, de sokkal jobb volt, amikor én kerültem reflektorfényben, de ezt nem mutatjuk meg, majd lefelé csinálni szilveszteri
adást. Egy fotó, úgy, ahogy szerintem nem mutathatod.
Nem merem, inkább jobb a békesség alapon. Tehát van azért néhány ember, akiket jó munkásságon, legalább őket nevezítsen át. Szóval ott tartottuk, hogy Szabó Tíme, és hogy dehumanizálás, meg hogy mi is történik velünk magyarokkal, és akkor mit szólnátok ahhoz, hogyha kicsit beszélnék a gazdaságról is. Mert hogy gazdaságnak kéne lennie, a válság után meg pláne ott kellene lennie. Sokat beszéltünk már arról, hogy mit tesz a kormány, mit nem tesz. Arról kevesebb szó esik, hogy maguk az érintettek, vagyis mi nép, hogy éljük meg ezt a gazdaság nem élénkítést éppen. Én azt látom, tapasztalom magam körül, hogy ha nem tudom a számok mit mutatnak, még valószínűleg nem igazán jönnek meg, vagy jöttek meg ezek az adatok, de egyre többen veszik el a munkájukat. Művészek, vendéglátás, turizmus, az biztos, hogy az padló.
Vannak adatok és vannak becslések is, hogy mennyi lehet még. Ugye már most olyan 60 ezer körül lesatszolják az elveszett munkahelyeknek a számát, és így azt mondják, hogy még ugye 100 ezer akár még hozzájöhet. Nyilván ezek becslések, mert nem lehet tudni, hogy hova fut ki. Ugye azt fejtegettük korábban, hogy mennyire gondolkodunk el ilyenkor, válság ideje, meg amikor egy nagy leállás arról, hogy mit is kéne másként csinálni a jövőben. Én szkeptikus vagyok abban, hogy igazából másként fogunk-e bármit is. Szerintem nem. És megint csak az emberi mentalitás miatt nem, meg azért, mert egyszerűen a törvényeink, akár az adópolitikánk nem követi azt, amit kellene. Tehát például nem gondolkodunk, nincs igazán diskurzus arról, hogy a környezetet, különösen terhelő vállalkozásokat miként kellene adóztatni. Ellenben mondjuk a küzdő és túlélni próbáló és kreativitást hozó kisvállalkozásokat hogyan kellene jobban segíteni. Szóval, ahogy eddig nem volt erről érdemi valós diskurzus, úgy szerintem ezután sem lesz, hogy arról sem, hogy egyébként miért kell a munkavállalatot kizsákmányolni, miért akkor a társadalmi jóló, miért gondolja, hogy nagyon sok sikeres üzletvezető, vállalatvezető, hogy a lehető legalacsonyabbra kell nyomni a fizetéseket, hogy minél nagyobb prémiumokat szedhessenek ki. A válság idején miért az első reakció, hogy fizetést csökkentünk, meg embereket bocsájtunk el, ahelyett, hogy vállalnánk esetleg bizonyos veszteségeket. Tehát ezek ilyen gazdaságfilozófiai kérdések, amik lényegesen mélyebb elemzést érdemelnének, de a háttérben mégiscsak az embernek a emberi kapzsiság áll, ami szerintem nem fog megváltozni.
Reggel jöttek ki egyébként friss adatok, én a portfólión olvastam. Ami adott nekem szembe ötlő volt, az az, hogy meglepetés, a legtöbben azok vesztették el az állásukat, akik kétkezi munkából és alacsony végzettséggel rendelkeznek. Innen is üdvözöljük Varrad Lászlót, aki ugye ennek a fajta képzésnek egy óriási nagy harcosa.
És bocsánat, azt mondta, hogy úgyis annyian mentek tönkre, hogy az MNM
nem tudjuk.
De hogy szerintem ő azért a szakmunkásokra, a szakmunkás képzésre gondolt, az is egy tévút volt, ahogy ők ezt elképzelték, mert nem így kellett volna, de ettől függetlenül szerintem, akik most elvesztették a munkájukat, azok még inkább a építkezéseken, meg az ilyen-olyan egyszerű munkában, földeken, mit tudom én, tehát hogy szerintem nem egészen ugyanaz
Nem egészen ugyanaz, de lehet, hogy amikor ő szakmunkásokra gondol, vagy beszél róluk, akkor ott valójában betanított munka az, amit igazából ez a réteg kívánalmasnak tart, hogy ez a réteg, ebből a rétegből legyen több.
Mert a bocsánat, de amik az építkezéseken azért döntően már eddig sem a magyarok dolgoztak, hanem ott már leginkább a vendégmunkások voltak jelen, mint halljuk is, az építkezések azért nem álltak le. Tehát hogy az idegenforgalom, vendéglátás az a terület, ahol voltak ugye hát most nevezik szakmunkásnak akár őket, akik valóban elvesztették a nagyon nagy számban a munkájukat, és nem is látszik, hogy találhatnának vissza oda.
Egyébként is visszatérve a gazdaságpolitikára, nekem volt egy nagyon-nagyon érdekes hír, amit így észrevettem, hogy az IMF ugye megdicsért minket. Ugye ez vicces, mert a kormány oldalról mindig azt halljuk, hogy hát az a csúnya rossz IMF, és hogy milyen jó volt őket elkergetni. Csak hogy az IMF az tulajdonképpen a magyar hang 3 éves munkásságát igazolta ezzel vissza, ezzel a dicséretével. Ugyanis amióta mi fennállunk, mi azt hangoztatjuk, hogy tulajdonképpen ez a kormány nem csinál az ég egyet a világon semmi mást, mint ugyanazt a perverz neoliberális politikát folytatja, mint annak idején a Kóka János Csillag István fémjelezte a liberális kormányzást. Csak itt le van öntve egy ilyen nemzeti színű maszlaggal, meg át van kötve egy ilyen nemzeti színű szalaggal az egész.
És ettől még gusztustalanak, ugye igen. Úgymond értékbe csomagolják, hogy nagyon sokan állítani is hisznek, hogy hát ez milyen csodás, hogy nemzeti érzőben pont az ellenkezője igaz. Ugye a neoliberálisok meg itt szoktak felhatni, igen, de legalább van valódi verseny, tehát ennyiben meg nem is neoliberális. Mert nincs, nem is a teljesítmény, meg a tudás, meg az akármi egyéb számít.
Persze, csak hát ugye mindig szoktunk jókat mosolyogni, vagy hát mosolyogni, igen, tehát keserédesen mosolyogni, amikor különböző multik bejelentik így ripszlopsza távozásokat, ugye Ózd, Jászberény, stb. És akkor a legfelsőbb fideszes döntéshozó szintig, ahol ugye elképesztő harciasság megy, akkor általában annyit sikerül mondani, hogy hát igen, az a piac egy kegyetlen dolog. Tehát úgy azért én Kóka Jánost visszahallom ezekből az elkeseredettségekből is, és ezekből a mély-mély és fájdalmas
sokkal. Ott is van Szijjártó Péter delegációjában, tehát ők azért megtalálták a hangot.
Igen, abszolút.
És figyeljetek, hogy fog, én azon gondolkodtam most nagyon sokat, hogy fog ez az egész szféra újraindulni. Tehát ahhoz, ugye az kellene, hogy legyen vendég, legyen kereslet, legyenek fogyasztók, legyenek nézők. Na most tegyük fel, hogy elcsitult a járvány, túl vagyunk rajta, nem tudom, de még nincs meg az ellenszer, tehát nyilvánvalóan azért ott van a levegőben, hogy bármikor visszatér. Szó is van róla, hogy esetleg lesz még egy őszi kör is. Hogy fognak menni az emberek étterembe? Vagy mit fognak kezdeni? El fognak menni moziba, el fognak menni színházba, leülnek egymások közé? Vagy itt valamit a hatalomnak kell majd tenni, hogy mondjuk a 65 évnél idősebbeket sajnos ki kell zárni bizonyos dolgokból, vagy a veszélyeztetett csoportba tartani? Tehát hogy milyen lehet majd az új élet? Mert én azt nem... Tehát van bennem egy olyan érzés, hogy az emberiség azzal szemben, mint amit remélünk, egy minden korábbinál hedonistább bulival fogja megünnepelni az, hogy visszatér az élet az úgymond normális kerékpárgásba, de ha ilyen mikrora lebontom, akkor például te szívesen beülnél egy tömött nézőtérre?
Ez más kérdés.
Visszaszorulni az életbe és egy úgymond nagy bulival megünnepelni. Erre ugye voltak a történelemben tapasztalatok, hogy vannak. Ha megnézzük a háborúból kiketsz meg országokat, ott az a tapasztalat, hogy a háborút követő pár évben nagy élet van, tehát az emberek kiszabadulnak az utcára, és egyfajta felszabadultságként érzik, mert más kérdés utána ez ilyen szélesen lejárt, hogy jön egy nagyobb bezuhanás. Itt az más a helyzet, mert egy háborúnak azért tényleg tudod, hogy vége van, hogy egy természeti csapásnak, ugye hát látod a fizikailag a végét ennek, mert ugye nem látod, mert lehet, hogy feloldják a korlátozásokat, de nem lehet abban biztos, hogyha ha újra közösségbe mész, akkor nem fertőződhetsz meg. Tehát én nem hiszem azt egyébként, ezek mennyi csak jóslások, hangosan gondolkodás, hogy feltétlenül ez egyik pillanatban a másikra csak a korlátozások feloldásával visszatér a régi kerékvágásba. Az emberek tele lesznek bizonytalansággal. És ilyen bizonytalanságot meg ugye úgy lehetne oldani, hogyha a következetes és korrekt kommunikáció zajlana. Tehát nem mondanak egymásnak ellent, mondjuk a döntéshozók, ugye a klasszikus például a maszkviselés, miközben a tisztifőorvos, hát most már áttért arra, hogy aki úgy érzi, az hordja, de egyébként ne, miközben máshol meg ugye kötelezővé teszik nálunk is majd a tömegközlekedésen. Tehát az ilyen alapvető dolgok egymásnak ellen mondanak, ez ugye a bizalmat semmiféleképpen nem erősíti.
Hát a gazdaságban ugyanígy a Matolcsi Varga párharc az nagyon szépen megfigyelhető. Tehát ugye míg a Varga egy -3%-os recesszióról beszélt, addig a Matolcsi időnként van, hogy mondja, hogy hát egy 1-2%-os növekedés is lehetséges. Na most ezzel ez nagyon-nagyon-nagyon nem fedi egymást.
Egy adás közgazdász meg azt mondja, hogy akár -10 is lehet ebből.
Igen, meg mondják azt is, hogy felejtsük el azt, hogy itt 2008-as típusú válság lesz, hanem sokkal inkább kezdjük el visszalapozni az 1929-es krízist. És egyébként beszélgetve egy bizonyos ágazatok szereplőivel, nagyon sokakban fölmerül az, hogy oké, van most egyfajta ilyen gazdasági mentőcsomag, ami mondjuk ad valamiféle könnyebbséget abban, hogy nem fizetnek be katát, meg egy csomó minden járulékot elengednek neki. Na de bevételünk sincs egyrésztről. Másrésztről pedig mi van akkor, hogy oké, utána elindíthatják a vállalkozásukat, de például pont az, hogy ez elején biztos lesz egy ilyen, abban én is biztos vagyok, hogy hú, akkor mindenki éttermeket támad meg, mozikat támad meg. Lehet, hogy lesz bennük egy ilyen rossz érzés, de azért egy valami minimális tippelek én is nyilván, felszabadultságérzés lesz. Igen ám, de utána jön majd a visszarántó erő, a pénztárca. Tehát, hogy az a fajta költekezés, az a fajta intenzitás, az egészen biztosan egy jó darabig nem lesz majd tartható.
Hát, de én is ezt gondolom, csak azért mondom, hogy akkor most lábra állni ezek a szférek. Tehát előadó művészeknek szüksége van koncert eseményekre, meg fesztiválokra, mert különben hát onnan van a pénzük, ugye most már mindenki boldog-boldogtalan betölti, mert azt is, ami nem is létezik. Ha nem lesznek nagy tömegrendezvények, vagy egyszerűen csak kifutunk az időből is, már beleszaladunk az őzbe, és már nem lehet fesztiválokat rendezni, meg szabadtéri eseményeket, akkor ott nagyon nehéz lesz nekik. Én látok már olyan próbálkozásokat, még annak sem nagyon nevezném szerencsétlen zenészeket, hogy ugye Facebookon, vagy itt ott live-ban nyomják online a koncertet, és azt mondják a végén, hogy egyébként itt van a
Bankszámlaszám.
És biztos van valami kis becsorgó összeg, de ez nulli, és ez hosszútában nem fog működni. Azt mi láttuk a kötetfogásnál is, hogy eleinte azért volt egy ilyen nekibuzdulás a támogatásokban, és aztán szép lassan úgy megszokottá válik, meg elhalványul, meg elcsendesedik ez a történet.
Nekem egy koncertszervező ismerősöm, ő földobta a Facebookon, hogy akkor megkéri a kedves ismerősét, hogy akkor mindenki írja le, hogy mi volt az év koncertje, amit ugye egyébként december végén szoktunk ilyen köröket futni, hogy megbeszéljük. Hát most ő ezt előre hoztam, mert ő úgy van vele, hogy egyáltalán nem biztos, hogy itt ebben az évben számottevő koncertet...
Hát lefújták az Oktoberfestet, tehát az a...
Igen,
már a világ vége előtt van egyen, hogyha nincs Oktoberfest körülbelül.
Igen, hát meg ugye összefüggő az idegenforgalommal. Tehát amikor azt mondjuk egy nagy hazai fesztiválnál, hogy a vendégek 70%-a külföldi, hát még hogyha lenne is esély itthon már megtartani kisebb rendezvényeket, ilyen tömegben turistákat, vendégeket nem fognak tudni visszacsábítani Magyarországra, vagy bárhol máshol a világban ilyen idegenforgalom. Idén biztosan nem lesz, tehát hiába. Ugye szó van például, hogy a fapados légitársaságok jövőjéről talpra tudnak állni, hogy nem, hány meccsőt, hány nem. Biztos előbb-utóbb visszarendeződik valahogy a piac, de szerintem ez nagyon-nagyon hosszú idő lesz. Tehát nem, ezeket nem lehet pár hónap alatt kihevelni, de sokkal mélyebb sérülések ennél.
És hát közben ugye, ameddig áll a gazdaság, tehát hogy azok az emberek, akik mondjuk pályaelhagyók lesznek bizonyos területeken, tehát akár a vendéglátásban, valahova el fognak menni, és lehet, hogyha kinyitnak a határok, tehát nekem például ez egy idézőjeles félelmem, vagy hát nem is tudom micsodán, hogy azokat a vendéglátásban például iszonyatos fluktuációs munkaerő hiány volt eddig, az sem véletlenül alakult így. És én azt tippelem, hogy ha kinyitnak újra a határok, akkor nagyon sok olyan ember fog elmenni a határon túlra dolgozni nyugatra, akik eddig idehaza próbálkoztak valamiféle.
Mert pénzre van szüksége.
Mert pénzre van szüksége. És hogy egyszerűen a vendéglátásból most nem fog tudni annyit előtermelni, amennyire mondjuk, ha volt is tartaléka fölélte, és külföldön egészen biztosan jobb konti van, hiába a hanyatló nyugatról szóló propaganda, azért valahogy nem Azerbajdzsán fele mennek a magyarok, mert a te sátorajói ismerőseid sem feltétlenül Moldáviában keresik a kegyerüket, hanem hogy Londonban mosogatnak, vagy szoftvert fejlesztenek, vagy bármi. Tehát szerintem, és az egészségügyben is akár. Tehát én nagyon sok helyen hallom azt, hogy persze, nyilván, ha eddig kibírta, és mondjuk nyilván nem fogja, tehát aki eddig kibírta ezt a magyar egészségügyet, abban valami olyan szintű hivatástudat dolgozik, hogy ez valami egészen elképesztő. Nyilván nem most a vírus járvány közepén fogja ezt az egészet abba hagyni, de nagyon sokan mondogatják azt, hogy jó, oké, ha ez lecseng, ő megteszi, amit megkövetel a haza, és utána bármi, takarítás, pénztár, külföld, lehet bármi is. És azért a magyar egészségügyről sem feltétlenül úgy beszéltünk eddig, hogy ez bármilyen...
Ugye, ez már egy kérdésen én mindig ilyen behozom, most is megteszem, hogy az olyan ágazat, amiről mindig mindenki megfeleltődik, és ez a szociális ágazat. Igen. És valószínűleg sokan keverik is az egészségügyel, pedig ugye ez egy két külön történet. És ha valamelyik ágazatot totálisan elfelejtették, az a szociális ágazat, tehát ahol aztán béremelések, tehát ők vannak tényleg a sor végén, tehát ilyen 140 ezer nettókért dolgoznak, és kegyetlen munkát végeznek, és nem csak azt, amit sokszor az utcán láthatunk, hogy hajléktalan ellátás, hanem számtalan beteg, gondozásra szoruló embernek az ellátása, tényleg gyermekvédelem, ahogy mondod, egy elképesztően szertágazó, és egyébként gyönyörű szakma, piszok nehéz szakma, és őrülök aztán még most a válságban is, alig esik szó, pedig hát ami az ő vállukon van, az egészen elképesztő teher.
Hát jellemző, hogy például én inkább civilekkel tudom tartani a kapcsolatot így a munkám során ezen a területen, és a szociális szférából alig-alig találni valakit, hiszen olyannyira elfeledkeztek róluk, hogy a múltkor volt egy konferencia, egyébként a designer drogokról szólt, és ott felszólalt egy szociális munkásnak készülő hallgató, hogy ez mind nagyon szép és jó, illetve dehogyis hát borzasztó, ami itt elhangzik, de teljesen fölösleges beszélni mindenféle segítségről úgy, hogy lakhatási válságban vannak azok, akik készülnek erre a pályára, és sokan már úgy pálya elhagyón, tehát ilyen mínuszos pálya elhagyónak minősülnek, hiszen még el sem végezték a szakmát, nincs is a kezükben a diplomájuk, de már tudják azt, hogy ők nem fognak szociális munkásként dolgozni, és inkább elmennek HR-esnek mondjuk, mert nyilvánvalóan sokkal kevesebb problémával, sokkal kevesebb munkával, sokkal többet lehet keresni. Holott egyébként egyre nagyobb szükség lesz majd rájuk. Tehát most el fog jönni, tehát hogy amikor már én is hallom Szabolcsból, Borsodból, Baranyából, Somogyból, hogy éheznek, nincs munka, nincs közmunka, békésből is, akkor ott igenis ennek a szférának egyébként óriási szerepe kellene, hogy legyen meg, erő kellene, hogy tegyünk.
Tehát akkor mondjuk egy konkrét példát, mert nagyon sok minden benne van az összeságazat szint, amiről beszéltünk, konkrét távoli ismerős, vidéken él, Kelet-Magyarországon diplomás ember, végig dolgozta az életét, 120 ezer forint körül a nyugdíja, mint humán értelmiségi mindig is nagyon jól meg volt fizetve. Néhány év ezelőtt átesett egy súlyos betegségen, egy daganatos betegségen, ami után negyed évente kontrollra kellene járni, és levonták az összes időpontját, nem tud menni a kontrollra, nem is kap új időpontot, és ott a kérdés, hogy hogyan menjen el, ha egyáltalán át tudna menni, vagy hogyan menjen el mondjuk autó és közvetlen hozzátartozók, helyben élő hozzátartozók nélkül. Mikor lesz újra időpont? Nincsen. Ha elmegy magánegészségügybe, mert támogatja, át tudna menni, az mennyibe kerül? Nem tudja kifizetni. És ezek azok a történetek, amik 10 meg 100 ezrével zajlanak közöttünk, nem feltétlenül tudunk róluk, mert ezeknek az embereknek a hangja nem jut el a nagy nyilvánosságba. A legfeljebb így, hogyha van valamilyen kapcsolat, vagy hogyha mondjuk te odamész riporterként és megtalál ezeket az embereket, és például, hogyha lenne egy olyan szociális hálója, akkor igenis legyen arra egy úgymond szociális munkás, hogy nevezünk bárkinek, aki ha más nem legalább annyit meg tud tenni, hogy elviszi az ilyen embereket A-ból B-be, ha már lesz egyáltalán B, ahova elviheti. Csak itt annyira sok aprónak tűnő tényező van, ami emberéletek múlhatnak.
És nem a kerék feltalálásáról beszélünk, hát Ugye a védőnői hálózat az például hungarikum, hurrá, hurrá, óriási büszkeség, csak arról nem beszélünk, hogy például a védőnőknél sok esetben az nem úgy volt kitalálva annak idején, hogy egy védőnőre jut 10 falu vagy 5 falu, tehát mint a Szent István idejében a templomépítés, hanem mondjuk sokkal kisebb közösségeket láttak el. És így lényegesen nehezebb dolguk lesz, és egy csomószor a figyelmük lankad, rengeteg tragédia, például még magyar nemzetesként rengeteg ilyen tragédiáról írtam, ami egész egyszerűen abból fakadt, hogy nem tudott a védőnő ránézni arra a gyerekre, vagy arra a családra, akit egyébként kétszer kellett volna, úgy értem naponta, és egyszerűen nem volt kapacitása, és elképesztő tragédiák történtek, és még egyszer mondom, szerintem több fog.
Előtt a szembe így több lóugrásai az ugrott be, hogy érettségi, az úgy jött egyébként, hogy ugye nehézsorsú családok, meg szerencsétlen régiók, és ott, hogy élnek az emberek és a gyerekek, és akkor most nekik hogy megy a digitális oktatás? Sehogy, és akkor a digitális oktatás, akkor eszembe jutott az érettség is. Most hol tartunk, mi a legújabb fejlemény az érettségénél? Mert olyan, mintha percről percre változna időnként a
amikor azt mondtuk az előbb, hogy az információ birtoklása ugye mennyire fontos, tehát azt az ember érezzen egyfajta biztonságot, mert a hivatalos erő ugyanazt mondják, és akkor azt el tudod hinni, hogy az úgy van. Ugye elhangzott egyszer információként az hosszú hetek húzavonája után, hogy akkor május 4-től érettségi, közben a doktor miniszterelnök úr azt mondta, hogy május 3-án fog csúcsosodni a járvány, és utána nem tudjuk, hogy hogy mondta a tisztifőrös asszony, hogy a plató jelenségben, ami esélyt mondott, tehát hogy egy ilyen elhúzódó valami lesz, és akkor nem tudjuk, hogy ez meddig, mikor fog.
Komolyan, tehát ez nem lehet más mondani, mint amit a miniszterelnök úr mondott. Tehát nem akarom bátran a tisztifőrös, nem is fogom, csak igazából, bocsánat, csak már több mint egy hónapja arról beszél, hogy már ott vagyunk a tetőzésnek, vagy a tömegessé válva fertőzésnek a küszöbén, már ott vagyunk az ajtóban, már az előszobában, hogy mindig ott van előttük a tömegessé váló folyamatosan. Tényleg nem akarom bántani. És akkor jön a Orbán Viktor, hogy maga biztosan bemond egy ilyet, hogy május 3, ami...
Mert Trump nem mondta volna azt is, hogy délelőtt 11 vagy délután 4.
Én azt egy kicsit igen, de várjál, és hogy azóta, bocsánat mindjárt, csak hogy azóta meg ez van a kommunikációban is, hogy próbál mindenki igazodni ehhez a május 3-hoz, nem? Tehát a tisztifőorvos sem meri azt mondani, hogy egyszerűen nem lehet ennyire konkrétan megismerni, hanem kitalálják ezt a platót, mert abban biztos benne lesz a május 3 is, nem? Meg a szeptember 97 is, tehát és akkor
az plató jelenség. Tudjátok mi a szép? Igazából azt mondanak, amit akarnak. Tehát teljesen mindegy, hogy ő számok hogy fognak alakulni, lévén, hogy nincsenek olyan szervezetek, ideértve a civileket, ideértve a nemzetközi szervezeteket, ideértve a sajtót, bárki más, orvosi kamarát, nincsen olyan szervezet, amik igazából kontrollálni tudná, hogy mi a valóság. Ezért, hogyha holnap bejelentik, hogy 100 000 fertőzött van, vagy holnap után azt mondják, hogy mindenki meggyógyult, nem tudod kontrollálni. Tehát a miniszterelnök azt mondta, hogy május 3-án fog tetőzni, akkor az M1 azt mondja be, hogy tetőzött. Tehát, és azt, hogy mi a valóság?
De ez egy plató marad.
Ahogy ezt vasárnap is megmondtam el. Tehát, hogy ez egy óriási probléma, hanem visszatér az érettségre, hogy gyakorlatilag ugye a tetőzés a platóra kerülés pillanatában, mert már felmegyünk a platón, amikor elkezdenek a gyerekek érettségizni, a diákok érettségizni, vagy nem, mert most már ugye a legfrissebb az, hogy hát lehet, hogy mégsem.
Igen, azért kérdeztem, hogy most az, az elmúlt órákban hol tart.
Majd, hogyha a helyzet és a miniszterelnök úgy gondolja, akkor majd mégsem. De ja, és egyébként meg bocsánat, hogy ez hetekig húzzák a döntést, amit egy napon belül már ilyen durvanyossá tesznek, de az iskolák, a diákok, a szülők, a mindenki az azonnal másnapra legyen arra kész, hogy mostantól ez a döntés. Szóval, hogy ez a valóságtól a teljes elugaszkodás.
Hát de igen, de ugyanarról az emberről, Maros Zoltánról beszélünk, aki ezt kommunikálja, hogy egyszer le is terroristázta konkrétan a ilyen finoman azokat a tanárokat, akik jelezték, hogy ez nem biztos, hogy a világ legjobb ötlete. Ő az, aki, mikor már mindent elhalasztanak, tényleg még a nemzeti konzultációt is elhalasztották tulajdonképpen, ugye börtönbiznisz, ha még a múlt homályos ködéből valami ilyesmi
jelentenek
valakinek. Ugye ugyanő volt az, hogy dátumatot majd szeptemberben, hát azt élesíteni kell, hiszen nem baj, most úgyis annyi ideje van a pedagógusoknak, hogy majd megbarátkoznak vele. Tehát ez is egyébként egy egy olyan, tehát olyan furcsa, mint hogyha annak a pedagógusnak egyébként semmi más év nem történne az életében.
Jó, de ez a cinikus stílus, ez megy mindenhol, mert ugye a közalkalmazottaknak a kiszervezésére is, a kultúrás közalkalmazottak kiszervezésére is azt mondták, hogy hát azért ott teljes húsvit úr is mindenki otthon van, és akkor lehet nézni, hogy ezt megvédelmezni. Ez nem az új lapszám, és ez nem a kötöttfogás. De ezt már ajánlottuk, de még egyszer ajánljuk.
Ilyet ne.
Jó.
Azóta nem tudtunk újra csinálni, tehát ez...
Jó, ez ilyen. De amit a Ádám mondott, hogy tehát van a hétfő és a többi hétfő. Tehát, hogy már ilyen is összekavaratom, és írtam azt, hogy ez már majdnem olyan, mint a kötöttfogás, és ezért az új lapszámot...
Kedden még kapható.
Na, de oké.
Szerdán és csütörtökön is kapható.
Igen. Lehet, hogy két hallgás lesz a műsorban. A súlyos égést is megsemmisítem.
Nem. Nem egyébként. Kedves András interjú a címlapon. Mindenkinek szeretettel ajánljuk, riportok. Tompos Ádám is járt vidéken, ez nem meglepő.
Igen.
Kicsit még a húsvét hangulatát is megidézi. Szokásos jegyzetek, publicisztikák, megint foglalkozunk egyik a piacozással, egy érdekes kérdés, miként alakulnak át a termelői piacok és közösségek, megint csak a bizalomról is szól. Honnan szerezzük be az alapanyagokat. Szállinger Balázsra beszélgetünk, szóval sok érdekes olvasmány.
Köszönjük szépen! Köszönet!
Köszönjük!
Köszönjük szépen!